Úgy szeretnénk a gyermekeinknek a hátizsákjába beletenni a normákat, hogy az élet bármely kanyarulatában az ott legyen náluk, és kétségbeesés nélkül tudjanak a norma alapján olyan döntéseket hozni, ami hasznos. Meghívott vendégeivel az egyházi oktatás szerepéről beszélget Gál Tamás.
Vendégünk a stúdióban dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség lelkipásztora, és Bodnár Máté, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség Újfent lelkipásztora. Áldás békesség, köszönöm szépen, hogy itt vannak.
Örömmel jöttünk, áldás békesség.
Áldás békesség.
Mondhatnánk azt szó szerint, hogy egy kerekasztal beszélgetésre invitáltuk Önöket, és a témánk pedig az egyházi oktatás. Természetesen az lesz a fő kérdés, hogy az egyháznak mi a fő szerepe, meg egyáltalán miért jó az, hogyha az egyház részt vesz az oktatásban, a nevelői munkában. No, de azért egy picit próbáljunk megágyazni ennek a dolognak, úgyhogy beszéljünk az előzményekről. Hogyha én a történelmi tudásomat felelevenítem, hát akkor az egyház azért eléggé szorosan együttműködött az oktatással kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag egyház és oktatás együtt jártak kéz a kézben évszázadokon keresztül. Jól emlékszem?
Egészen pontosan valóban így van, tehát ha a múlt századok történetét vizsgáljuk, akkor nem vizsgálható egyház nélkül oktatás, és az oktatás egyértelműen az egyház létéhez kötődik. Nyilvánvalóan mi keresztény oktatásról beszélünk, hiszen más világvallásuknak más alapelvei érvényesülnek. A keresztény oktatásban a felekezeti iskolák jelentőségét azt gondolom, hogy nem csak régmúltra visszavetítve említhetjük fel, hanem a még most élő idősebb nemzedékhez tartozók, akik a II. Világháború előtti időszakban éltek, a lehető legnagyobb természetességgel emlékeznek arra, például egy faluban, hogy nem is létezett más oktatási lehetőség, mint az egyház által kínált és gyakorolt oktatás.
És akkor azt azért nézzük meg egy kicsikét, hogy a református egyház az oktatásban hogyan kapcsolódott be több évszázaddal ezelőtt, és akkor itt egy picikét visszahutalnék a 2017-es 500 éves évfordulóra is.
A reformáció korától kezdve nagy jelentősége van ennek az ügynek, hiszen a reformáció terjedésével nem csak a hitelvek terjesztése történt meg, elsősorban természetesen az, tehát ahogyan a emberek, prédikátorok a református vagy reformátori hitre tértek, megújított hitre tértek, a hitterjesztésnek az egyik élvonala volt az oktatás. Egy-egy településen, amikor a reformáció érvényesült, ez jelenthetett nagyobb és kisebb települést, akkor azt gondolom, hogy a hitre, az új hitre térők dolgai között elsőként szerepelt az, hogy a felnövekvő nemzedéket is ebben a hitben neveljék. Természetesen nem hitoktatásról van csupán szó, hanem globális oktatásról, de a úgynevezett globális, tehát minden területre kiterjedő oktatást alapvetően meghatározta évszázadokon keresztül a hit tanítása, illetve a hit gyakorlása. Az, ami a korábbi századokat jellemezte, az ez a kettősség, hogy nem csak oktatták a hitet, hanem gyakorolták is. Ez megnyilvánult abban például, hogy az életrendbe beépítetten gyakorolták a református vallást. Egyrészt azzal, hogy a napi munkakezdés az mindig a templomban történt, gyülekezeti közösségben, nem csak a gyermekek számára, hanem lehetőség szerint felnőttek számára is. Imádsággal kezdték a tanítást az iskolákban, és a családokban folytatódott, tehát nem csak intézményes keretek között, hanem a családokban a könyvnyomtatás elterjedése után, a magyar nyelvű bibliafordítás után. Nyilván ez nem gyorsan következett be, de nemzedékek eltelte után, akik a tehetősebb réteghez tartoztak, hamarabb beszerezték az írott kijelentést, tehát a Szentírást. Nyilvánvalóan 19.-20. századra ez elterjedtebbé vált. Igaz, hogy kincsnek számított mondjuk egy Szentírás egy családban, de az azért volt kincs, egyrészt mert meg tudták vásárolni, másrészt pedig napi használatban volt.
Ugye folyamatosan azt a kifejezést használjuk, hogy természetes, természetesen. Tehát, hogy ugye együtt járt az oktatás az egyházi nevelői munkával. Mi változott, illetve mikor változott meg ez? Amikor már nem lett természetes az, hogy egy oktatási intézmény egyházi fenntartású, irányítású intézmény legyen.
Hát, hogy stílusosan azt válaszoljam, hogy természetesen a második világháború utáni váltással, társadalmi rend megváltozásával, amikor az 50-es évek elejére majdnem teljes mértékben államosították az egyházi iskolát, az egy drasztikus beavatkozás volt. Megint szeretnék azokra utalni, akik ezt átélték, az idős nemzedékhez tartozók, amikor egyik napról a másik napra kivették az egyház fenntartásából a korábban nem csak fenntartásában, hanem tulajdonában levő iskolákat, épületeket, a tanerőket, és nem csak arról volt szó, hogy megszűnt az egyház aktívnak lenni az oktatásban, hanem az egyházi tanítással, illetve a hitre való segítéssel ellentétes ideológia terjesztésére kellett vállalkozni mindazoknak, akik az oktatásban megmaradtak. Nyilvánvalóan erre megvolt a kommunista diktatúrának a módszere, fokozatosan, elég gyorsan kiépült hálózati rendszere. Itt egy óriási törés, változás következett be. Voltak ellenállások, tehát érdemes a legkisebb falunak a presbiteri jegyzőkönyveit is elővenni, hogy hogyan harcoltak az iskoláért abban az időszakban, de nem tudták megtartani, tehát ez egy jól megtervezett szőnyegbombázás volt tulajdonképpen a egyházi oktatás ellen. És hát az 50-es évektől kezdve egészen a legutóbbi rendszerváltásig, a 90-es évekig tulajdonképpen egyház ellenes, vagy egy keresztény ideológia ellenes átképzés folyt. A végére már nem is kellett átképezni, hiszen egy új nemzedék született, amelyik nemzedék már ebben szocializálódott. Én is egy ilyen nemzedékhez tartozok, amikor már a szüleim akarata ellenére nem lehettem hittanos, iskolai hitoktatásban nem vehettem részt. Tehát mi az úttörő mozgalomban szocializálódtunk, és azokat az elveket kellett megtanulni. Természetesen keresztény családban élvén az én családom törekedett arra, hogy a keresztény hitre segítsenek, vagy abban neveljenek fel. Tehát itt van a kérdés, a válasz, hogy a második világháború után a szocialista társadalom meggyökeresedésével deformálódott ez a folyamat.
Aztán jött a rendszerváltozás, amikor is újra jó néhány intézmény ismét egyházi fenntartás alá került, de azt azért elmondhatjuk, hogy ez a folyamat nem zárult le, hanem ez folyamatos. Viszont az én tapasztalataim szerint abban a korban azért, mármint a 90-es évek elején, volt olyan iskola, amelyik egyházi fenntartása alá került, és az ott lévő tanári gárda, hát majdhogy nem lecserélődött. Ha nagyon drasztikusan akarnék fogalmazni, elmenekültek, mert hogy féltek az egyházi fenntartástól.
Vannak ilyen alapfokú intézmények, de főleg középiskolákra gondolhatunk, amikor hát az ottani tanerő, akik már azt kell mondani, hogy a szocialista társadalomnak a oktatói voltak, hiszen azok szerint, az elvek szerint nevelkedtek, és a tanítási rendszerük is, illetve az egyház, a hit, az Isten megítélésének a kérdése is, hát finoman fogalmazva determinált volt az ő gondolkodásukban. És hát nyilvánvalóan ők nem akartak egy váltást, egy változást, főleg azok az emberek nem, akiknek nem voltak hit élményeik, nem voltak jó találkozásaik, vagy semmilyen találkozásuk nem volt az egyházzal. Igen, tudunk azokról a megmozdulásokról, amikor a tanári karnak a fele, vagy még nagyobb része jobbnak látta egy állami iskolába folytatni a tevékenységét, de azért, hogy mégis biztatóan kerekítsem ezt a gondolatot, ezeknek a helyére kerültek kiváló szakemberek. olyanok, akik részben vagy egészben vallásos nevelést kaptak a kommunista diktatúra ideje alatt, és nekik nem csak rokonszenves volt az egyházi közegben való tanítás, hanem elköteleződésből vállalták. És voltak, akik nem voltak hitvallóak, de maradtak, mert a történelmi ismereteik alapján jót reméltek attól, hogy az egyházi fenntartás során többletet adhatnak a diákjaiknak.
Máté Jani, ifjúsági lelkipásztor, ön egyházi iskolába járt?
Nem, én állami iskolában a Kisvárdai Besenyei György gimnáziumban végeztem.
De mégis sikerült közel kerülni Istenhez.
Igen, lelkész családból indultam, úgyhogy igazából eléggé meghatározott volt az Istennel való kapcsolat. Az egyházi oktatással először test közelből akkor találkoztam, amikor a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre iratkoztam be, illetve ugye ott a kollégiumi felépítésben nagyon közel voltak a gimnazisták, és jó kapcsolat is volt, így beleláttam, hogy milyen egy egyházi iskola. Jelenleg pedig a Jókai Imre Református Általános Iskolában tanítok, hitoktatóként, illetve lelkipásztorként az iskola életében részt veszek.
Az elmúlt időszak alatt azért, nem tudom önök, hogy tapasztalják, de szerintem megváltozott az egyházi iskolákhoz fűződő hozzáállás, ugye, és akkor az iminti kérdéseimből egyébként ezt is akartam kihozni, úgy ugye majdhogy nem, mint egy stigma, úgy kezeltek egy egyházi iskolát, hogy biztos majd reggeltől estig imádkozni fogsz, meg hogy mennyire bigott az az iskola. Viszont az utóbbi időben azért más lett a hozzáállás. Miért jó, hogyha egy egyházi nevelési intézménybe iratja az ember a gyermekét? És akkor jöjjön itt a fő kérdés, nem kellettől tartania, hogy azért bizonyos, a szabadságnak bizonyos fokait nem tapasztalja meg a gyermek?
Hát az egyházi oktatás az alapvetően nem arról szól, hogy befalazzuk a gyermekeket, vagy egy zárt gondolkodású rendszerbe tereljük őket, hanem többletet adunk. Tehát az a minimum, hogy egy világi iskola színvonala megtartása mellett kinyissuk a szemüket arra a többletre, amit az Istennel való kapcsolat, a hit jelent. De ez egy pillanatig sem jelenti azt, hogy kevesebbet lehetne, vagy kellene tanítani, vagy tudniuk ezeknek a gyermekeknek. A egyháziskolák iránti érdeklődés éppen ezért fokozott ebben az időszakban. Ugye a 90-es évek óta eltelt egy nemzedéknyi idő, 30 évet számolunk, és ma már lassacskán azoknak a gyermekei jönnek az iskolába, akik akkor voltak kiskorú gyermekek, és azért az idő múlásával több egyházi intézmény bizonyított a társadalomban, az emberek előtt, hogy ez a többlet, tehát az életre való eligazítás, az ismeretközlés, a készségfejlesztés mellett a hit többlete, az hozzátesz az emberi élethez, a jellem formálódáshoz.
Ezt a többletet, ezt mikor lehet elérni a gyerekeknél? Ön szerint van olyan korosztály? Hogyan lehet őket megfogni? Mikor kell elkezdeni?
Hát az egyházi iskolában való nevelési munka, mert ugye az oktatás mellett, amikor a gyermekeknek a szellemét igyekszünk fejleszteni és ellátni a szükséges információkkal, tudással, azért a lelkükkel is foglalkozik egy ilyen közeg, és ez nagyon fontos. De ennek a munkának a nagy része az, azt mondhatjuk, hogy magvetés. Tehát a mérhető eredményei nincsenek a általános iskolás korban, ezek később igazolódnak be, amikor már egy ballagás, meg egy középiskola, vagy akár egyházi középiskola után egyetemet végezve, vagy főiskolát végezve, szakmát tanulva, később felnőttként családalapítás kérdésével találkozva olyan élethelyzeteket él át az a fiatal, aki valaha egyházi iskolás volt, hogy azok az alapok, amelyeket a nevelői, tanítói, tanárai, lelkészei lefektettek a lelkében, azok akkor találnak talán az első téglasorra, hogy arra rájön, és beigazolódik, hogy rá tudja építeni az életét. Úgyhogy nem biztos, hogy nagy sikertörténeteket kell remélnünk ezektől az iskoláktól, olyan értelemben, hogy egy 8-os vagy akár 12-es diákot úgy kezelünk, mint hogyha ő az egyházi meghatározottság miatt egy kész hívő ember lenne. Nyilván a reménységünk az, hogy az Istennel való kapcsolat az fontos lesz mindenki életében, de igazából ennek a gyümölcse az jóval később érhet be, és hát ezért dolgozunk napról napra, mert hisszük, hogy ezt Isten megadhatja, ezt a gyümölcstermést.
Mégis azért még mindig forszíroznám, hogy miben másabb, miben nyújt többet, akár, hogyha a gyermeknek a hétköznapi problémáira is tekintünk. Ugye önök, mint lelki pásztorok, azért gyakran pszichológusként is szolgálnak. Hogy e fajta segítségre akár a gyermekek, akár a szülők számíthatnak-e egy egyházintézményben?
Hát feltétlenül. Azt gondolom, és nagyon egyszerű szóval kifejezve, attól több, attól másabb egy egyháziskola, hogy normális. A normális abban a tekintetben, hogy van egy norma, hogy ha a szót fejtegetjük, a szónak a tartalmát, az a norma számunkra az Isten kijelentés, a Szentírás, és a Szentírás alapozott keresztény értékrend. Tehát ez a normális lét azt jelenti, hogy úgy szeretnénk a gyermekeinknek, a fiataljainknak a hátizsákjába, úti csomagjába beletenni ezeket a normákat, hogy az élet, ahogyan hallottuk, az élet bármely kanyarulatában, párválasztás, pályaválasztás, a munkavégzés során mások élete felől való döntés, betegséggel, halállal való szembesülés, értékmegőrzés, jövőkép, jövőlátás, reménység ügyében ők ne rögtönözzenek majd. A rögtönzés az egy jó képesség, ha valaki spontán tud alkalmazkodni a változásokhoz, vagy egy másik közeghez, hanem a norma legyen ott náluk, és kétségbeesés nélkül tudjanak minden élethelyzetre a norma alapján olyan döntéseket hozni, ami az emberi méltóságuk tekintetében tehát nem csak illedelmes, hanem hasznos. Tehát az egyházi képzésben a normaadás történik, a normát azt megszabjuk, és nem mi találjuk ki, hanem az Isten léptéke ember számára átadott kijelentése alapján. Abban nem hiszünk, hogy ezek a normák változtathatók. A közeg, a körülmény az változik, de a normák, az élet értéke, a világ, a természethez való viszony, az Istenhez való viszony, ezek szabad dolgok, és ez nem jelent korlátot, hanem biztonságot jelent a fiatal meg a felnőtt ember számára. Tehát még egyszer ismétlem, hogy az egyházi oktatás normális, mert norma adó, és ha nem is így látják ma a világban levő emberek, a nem keresztény értékrend szerint gondolkodók, de mi ezt a legnagyobb higgadsággal vállaljuk, és valljuk is, hogy ezeket a normákat mi szeretnénk átadni, ezek nélkül nagyon veszélyes útnak engedni az életre, engedni a gyermekeket.
De ezek a normák nem azt jelentik, hogy szigorú keretek, tehát nagyon-nagyon szigorú keretek.
Adott esetben igen, mégis igen. Azt kell mondani, hogy adott vannak olyan normapontok, amiket egy változó világban nem könnyű megtartani. Az életvédelme kérdésében például nő az emberek kényelmi igénye, komfort igénye, komfortfokozata, például gyermekvállalás vonatkozásában, az diktálja az ösztön, vagy az közhangulat, hogy ahhoz, hogy kényelmesen élj, ne vállalj gyermeket, vagy csak nagyon keveset. A keresztény norma szerint pedig azt valljuk, hogy az élet Isten ajándéka. Nyilvánvaló mindenki maga kell tudnia a teherbírását, az élet kihívásait, de nem iszonyodik az élet elfogadásától. Tehát vannak pontok, vagy az életvédelme a tekintetben is, hogy kioltjuk-e az életet. Nem feltétlenül gyilkosság sorozattal, hanem ennek vannak kifinomult változatai. Tehát mi arra szeretném megtanítani a fiataljainkat, hogy ezekhez a fix pontokhoz igenis kössék hozzá az életüket, mert egyébként olyan lesz az életük, mint egy tengeren hátkódó hajó. Se torony nincs, irányító torony nincs, amihez lehet viszonyítani, se kikötő nem látszik, se sziget nem látszik. Tehát ezek számunkra, ezek a normapontok, ezek biztonságot jelentenek.
Máté, ön mit tapasztal akkor, amikor elkezdik a tanévet a fiatalok, mondjuk akkor beszéljünk a kis elsősökről, olyan mondjuk akár az első hittanórájuk, hogy látszik rajtuk, hogy nagyon távolról jöttek?
Nyilván
nem
ez
tudom, hogy érti-e, mit akarok ezzel mondani.
Attól függ, hogy milyen közegből érkeznek, milyen családi háttér van mögöttük. Nagyon képzett és jól felkészült tanítónőink, hitoktatóink vannak már az alsó tagozatban is, akik jól tudják kezelni a különbözőségeket, nem tesznek hátrányos különbséget a nem egyházias közegből érkező, vagy ilyen családokból érkező gyerekek és a gyülekezet szoros értelemben vett tagjai között, hiszen azt szeretnénk, hogy végső soron, ez alatt a 8 év alatt, amikor foglalkozunk velük, ha nem is ugyanonnan indulnak, de ugyanoda jussanak el, legyen egy bizalmuk abban az Istenben, akinek nagyon határozott keretei vannak az életre nézve. És az előző kérdéshez visszatérve, a gyermeknevelésnek azért a jó része az a kereteknek a kialakításáról szól, ami egy olyan biztonságot ad a gyerek fejlődéséhez, amiben megtalálja a választási lehetőségeket, de nem megy a kereten kívülre. És úgy gondolom, hogyha a szigorúságról gondolkodunk, vagy a szigorú keretekről, akkor hogyha ezek megvannak, akkor az nem egy ijesztő dolog kell, hogy legyen a szülők számára, hanem éppen, hogy motiváló, hogy olyan iskolát válasszanak, ahol ezek adottak, hiszen így jól együttműködve az iskolával nem nekik kell a jó részét elvégezni ennek a keretkialakításnak, hanem már úgy kapják haza a gyermekeiket egy-egy nap után, hogy ők megkapták nem csak tanításban, hanem az életvitelben is ezeknek a kereteknek az előnyeit, és aztán erre lehet otthon építeni, hogy csak rá kell erősíteni, hogy ezek vannak. Tehát a szabadság, bár nagyon a posztmodern világban ez egy nagyon jó hangzású, csengésű fogalom, és keresztény szabadságban is hiszünk, meg ezt szolgáljuk, de valójában akkor lesz igazán szabad az ember, hogyha elfogadja az Istentől ráruházott kereteket, és megmarad embernek, és szeretnénk ilyen jó embereket nevelni az oktatási intézményeinkben.
És azért ezt ne feledjük el, hogy gondolom a szeretet is. Ugye, hogy ahogy a tanító, a nevelő, hogy hogyan viszonyul a diákhoz, a gyerekhez. Az is nagyon fontos.
Hát nyilván a egyik keresztény dominancia a szeretet, amit nyilván, mint fogalmat a világ is használ és gyakorol, tehát megvan az emberi életkategóriában is ennek a fogalomnak a helye. A szeretet nálunk én azt gondolom attól válik kézzelfoghatóvá, hogy nem mondunk le senkiről. Tehát sem a helyzete hátrányossága, se a képességei korlátai miatt. Az utolsó pont utánig menően fontos számunkra, és mögé nézünk, ha van egy probléma, akkor annak van egy oka, egy eredete, és akkor az oktatóink nyilván arra igyekszenek, hogy ezt megtudják, hogy mi ez a probléma, és próbálják kivezetni belül, és úgy gyógyítani. Tehát a szeretetnek a gyakorlása inkább azt gondolom, ami fontos fogalom, és hát nyilván a bázisa ennek annak a megtapasztalása, amit az Isten szeretetéből fakadóan élnek át a református oktatási intézményben a pedagógusok.
Köszönjük, hogy itt voltak nálunk.
Úgy szeretnénk a gyermekeinknek a hátizsákjába beletenni a normákat, hogy az élet bármely kanyarulatában az ott legyen náluk, és kétségbeesés nélkül tudjanak a norma alapján olyan döntéseket hozni, ami hasznos. Meghívott vendégeivel az egyházi oktatás szerepéről beszélgetett Gál Tamás.